Kedves jelenlévő és az igényét és felvételről hallgató gyülekezet, a mai Szent Igény Jeremiás könyvének a 31. részében található, és a 31. versről olvasom a Szent Igét, így szól hozzánk itt Isten szava. Imé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én félig maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyafiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, de ők mindjárt megismernek engem, kicsitől fogva nagyik, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és védkeikről többé meg nem emlékezem. Kedves gyülekezet, egészen biztos, hogy ebből a felolvasott szövegből az új szövetség kifejezés ugrik elő először, és keresztényként talán azt mondjuk, hogy itt van az igazolása annak, hogy lejárt a régi, és Isten új szövetséget akar kötni. Több nehézség van persze ezzel a kis szakasszal, mert nem győzi hangsúlyozni az ige, hogy Izrael házával köt új szövetséget az Úr. És hogyha valaki nem lenne egészen bizonyos, hogy kikről van szó, akkor ezt még meg is ismétli. Még egyszer a kicsikre és a nagyokra, és részletezi a Júda házát is megemlítve az Úr. Tehát ez a bizonyos új szövetség azokkal szemben köttetik, vagy azokkal köttetik újra, megújított formában, akikkel Isten az eredeti szövetséget megkötötte. Nagy vita van erről a kérdésről, keresztény oldalról szeretnék sokan teológusok, radikális teológusok hangsúlyozni azt, amit látszólag pártokról tanulnak, hogy valami lejárt, és Isten egy egészen újat kötött, új szövetséget kötött, de nem segíthetünk nekik. Azt kell mondanunk, hogy Istennek egyetlen szövetsége van, ezzel még Calvin is egyetért többek között, mint jelentős keresztény gondolkodó, és Isten, ha egyszer valamit megköt, vagy kimond, azt nem vonja vissza. Ennek következménye az, hogy még itt lehetünk ezen a földön, hiszen az ő legyen szava tart, éltet bennünket, és nyitja meg újra és újra kegyelem új napjait a számunkra. Azt mondja itt az Úr a prófétán keresztül, hogy eljönnek a napok, amikor mindez megtörténik. Nem tudjuk pontosan, hogy ezek a napok mikor jönnek el, de van egy ilyen érdekes gondolat a zsidókhoz írt levélben is, hogy ez a nap bármikor eljöhet. Tehát nem arra kell várni, hogy valamikor így naptárilag majd beköszönt, titokzatosan, hirtelen mindannyian ráébredünk, hogy na ez az a nap. Hanem ez egy olyan mozgó nap, valahogy úgy fogalmaz a zsidókhoz írt levél, hogy amikor valaki belsőleg bejut a nyugalomnak, a szentséges állapotába, amikor a cselekedetei nem a saját elrontott természete, a külső erők befolyásolják, nem rabszolgaként robottól, hanem végre szabad ember lesz és megnyugszik, akkor ő belép a szombatba, az örök szombatba, és akkor neki hétfőn is, és vasárnap is, és csütörtökön is szombatja lesz, mert nem azért teszi a dolgokat, mert ott csattog mögötte a rabszolgahajcsárnak az ostora, hanem tudja tenni azt is, ami számára teher és nehéz, szabad emberként, akár az életét is tudja így kezelni, és nem fog nyomorult kompromisszumokat kötni csak azért, hogy az ügyeket megúszza, mert ő szabad ember, mert ő belépett a szombatba. Mikor jön el ez a nap a mi életünkbe? Bármikor eljöhet, mert Isten ezzel zárta le a teremtést, megnyugodott az ő munkáitól, és ez azt is jelenti, hogy átadta nekünk hasonló elvekkel való működtetésre ezt a világot, felhasználásra és uralkodásra, úgy, ahogy ő megteremtette. És hogyha azon a nyomon haladunk, azok az elvek ott maradnak a szívünkben, és most előre ugrottam a harmadik ponton, hogy akkor ez a világ boldog lesz, és akkor az örök szombat a mi életünkben is diadalra jut. Szóval előnek a napok, azt mondja az Úr, és ő türelemmel várja, hogy a mi életünkben eljöjjenek a szabadságnak a napjai. Szakítani kellene ezzel a gondolattal, hogy valaki hozza el, és akkor majd kimegyünk a virágcsokorra, vagy a kendővel, amit leengedtünk a helyehújával, az ünnepléssel, csak jöjjön valaki, aki elhozza az útadit. Azt mondja, hogy ez eljön, és mindenki életében, aki alkalmassá teszi magát, aki szív szerint akar csatlakozni Istennek ez a csodálatos tervéhez. És új szövetséget kötök, mondja az Úr. Vajon lejárt-e a régi? Vannak olyan történelmi időszakok, amikor mindent el akarnak pusztítani. Ildikó imádságot kért a fákért, és szívbevalkoló az a látvány, hogy feldarabolnak 70-100 éves fákat, és itt nem egyszerűen arról így szó, hogy tüzelőre kell, nem itt tartunk, és azt is tudjuk, hogy volt idő, amikor úgy kellett a terveket kialakítani, hogy a fákhoz nem jutunk hozzá. Mert a fák tényleg a történelem tanulói is, mikor valaha átvettünk egy-egy iskolát, intézményt, működtetésre, mindig elültettünk egy fát, és elmondtuk felette ezt a kedves régi ígéretet Ézsaiás könyvéből, hogy mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete. Igen, a fák az élet hosszúságát, az élet elveinek, igazságainak a tartóságát hirdetik. A fák, akármilyen a rendszer, ugyanúgy zöldelnek, és van ebben valami üzenet az örökkévaló Istentől, hogy rendszert lehet váltani, de a fák változatlanul zöld leveleket hoznak, és madarak fészkelnek az ágakon. Hát ezt lehet tenni, hogy neki állnak, ahogy az írás is mondja, mint aki fejszéjét emelgeti az erdő fájra, de nem a bölcs emberről mondja ezt, hanem a bolondról, a szent ige az akarnok emberről, mert lejár-e a fáknak az ideje, lejár-e az igazságoknak a kora, új igazságokra van-e szükség? Ez a kérdés. Amikor elemezni kezdjük, hogy milyen új szövetségre gondol itt az Úr, akkor a környezetében ennek a mondatnak magyarázatot találunk, és azt találjuk, hogy itt van egy olyan szerződés a felek között, amit az egyik fél egyoldalúan máig betartott. A házasság képét használja itt az Úr, Jeremiáson keresztül, és aztán egy élőséges maradtam, miközben az én szerelmem, az én párom pedig fölszalvazott engem, elhagyott engem, noha én férje maradtam. Vajon ilyen esetben van-e folytatás, és azért a folytatás, hogy akkor szakítsuk meg mindent, vagy az erősebb, az igazabb fél előállhat azzal, hogy újítsuk meg a szövetségünket, de ez nem egy másik szövetség, hanem ez ugyanúgy közöttünk lévő megállapodás, de helyezzük ezt az eredeti megállapodást biztos új alapokra. Nem új gondolatokról van szó, csak erősítsük meg az alapokat. Itt egy fejezettel később a 32. rész 40. versében azt mondja, hogy örökké való szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük. Isten oldaláról tehát az elköteleződés, az igazság, az áldás, a jóság, az emberi szempontból értelmes élet számára adott, és amikor a napra koncentráltunk, hogy eljön az a nap, akkor is erre kellett gondolnunk, hogy köszöntsön be végre az a pillanat, amikor az örök igazságok becsben lesznek előttünk, mert nem kell ezeket megváltoztatni. Mi az a szövetség, amit fölrúgott a választott nép? Arra utal vissza itt, hogy ez az a szövetség, amit akkor kötött az Úr az ő népével, amikor kihozta Egyiptom földjére. Mindig megállok a tíz parancsolat első igényénél, és erről Vajtényi László barátomat is fogom majd faggatni, mert ő is mondott most a talaptörvény egyoldalú ünneplésének 5. évfordulóján egy szép, kedves beszédet, amiben valami olyat is fejteget, nem tudom most fejből pontosan idézni, hogy szabadság csak szabadságból fakadhat, és csak igazán szabad emberek állhatnak ennek a dolognak az élére, a rabszolgákat föl lehet szabadítani, jól idézlek? Fel lehet szabadítani, de nem lesznek mindjárt talán az első generáció tagjai a szabadság fószólói. Nem onnan jönnek. Talán a múlt vasárnap említettük Isten nevében ezt a gondolatot, hogy megbünteti az atyák vétkét a fiakban, hogy ezt mennyire rosszul értelmezzük meg, sőt ellenkezőleg Isten igalmasan tekintetbe veszi 3-4 generációra visszamenőleg az atyák rabszolga múltját, és azt mérlegeli, hogy vajon várhat-e az utódoktól szabad gondolkodást, vagy sem. És persze, hogy vár, és nem akarja, hogy folytassuk a rabszolga atyáknak a döntéseit, akik nem voltak a maguk urai. De nem véletlen, hogy a tíz parancsolatot ezzel kezdi, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaság házából. Ne menj oda-vissza. Kihoztalak, ez azt jelenti, hogy nem hivatkozhatsz többé arra, hogy mások döntenek helyetted, és te nem tehetsz gyávaságodról, döntésképtelenségedről, mert én azon kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából. De mindig fölveti újra és újra az elemzők, fiatal nemzedékei a kérdést, hogy miféle ige ez, miféle parancsolat ez az első mondat, ez a még akár preambulumnak is nevezhetnék egy olyan összefoglaló bevezetőnek, amiből megmagyarázható a többi parancsolat. Nem tudunk beszélni arról, hogy ne legyenek idegen isteneid. Nem tudunk arról beszélni, hogy ne lopj, ha nem vagy szabad. És ahhoz, hogy erről beszéljünk, hogy ne kívánd a másét, hogy ne ölj, ne lopj, és a többi, ahhoz ezt kell tisztázni, hogy azt az Istent követed, aki kihozott Egyiptomból, az alárendeltség, a parancs uralom országából, és szabaddá tett. Ja, hogy ez menet közben a pusztában nagyon fáradtságos pozíciónak tűnik, hogy innentől kezdve ugyan egyfelől van az állandó zuhulódás és siránkozás, hogyha az élelem, a folyadék és a többi nem úgy érkezik, ahogy az emberek szeretnék, a szabad Mózesnek kell hol a botjával oda sújtani, hol odaállni a ellenség és a nép közé, megnyitni a vörös tengert, és ismerjük a Mózes második könyvének a történéseit, de mint egy példát az emberek, nem ezek mindig itt. Egyszer nektek kell esetleg egy hasonló helyzetben nem azt mondani, amit elbukik egyébként Mózes is, és ti lázadók, hát honnan adják nektek vizet, mikor az Úr azt mondja, hogy üsd meg a kősziklát, és meg is haragszik rá az Úr, és azt mondja, hogy ne beszélj ki magadból ilyeneket ezek előtt, hanem üsd meg a kősziklát. Nem az a kérdés, hogy a kőszikla adhat-e vizet, hanem az, hogy itt vannak szomjas emberek, és neked ezt a helyzetet meg kell oldani. Tessék szabad emberként neki menni a falnak és a kősziklának, ha kell. És ezt tanítsd meg nekik, hogy ne nyafogjanak, hanem menjenek neki, üssenek rá a kősziklára, majd elporlad, majd vizet ad, majd csoda történik, mint amivel tele is van. Ez a világ és a szabad ember mindig átéri ezeket a csodákat, nem a sziklafalakat látja, hanem még az is eszébe jut, amit Jézus mond, hogy ha lustárnak nyitetek lenne, azt mondanátok ennek a sziklának, vagy hegynek véginkább, ugorj a tengerbe, megtenné. Nem az a kér, nem persze nem így bontunk hegyet, de vannak az életnek megoldhatatlannak tűnő problémái, amikben a szolgalelkű térdre esik, és a szabad akkor is a kudarcot valami próbál előre ütni. Mikor jön el az a nap? Eljönnek a napok, ezt mondja, hittem az Úr, mert ő hiszi, hogy eljönnek ezek a napok az életünkben, amikor végre ráébredünk, hogy ő megteremtette számunkra a szabadságot, és ez az új szövetség nem a réginek az árójelbe tétele. Nem arról van szó, hogy ezek az alapvető jogok vagy törvények elveszítették a súlyukat, jelentőségüket, és most egy egészen más világ köszönt be, amikor azt teszünk, amit akarunk, nincsen annak semmiféle következménye, és ha van, akkor az meg nem minket terhel, ó, de gyerekes gondolkodás ez, hanem eljön a nap, amikor Isten megújíthatja a velünk kötött szövetségét. Hogyan teszi ezt? Ez a második kérdésünk most. Azt mondja, hogy törvényemet a perseimbe helyezem. Hol volt eddig a törvény? Eddig a törvény egy kőtáblán volt, vagy kettő volt. Amíg ezzel dolgozott Mózes, sőt 40 napig a hegyen, múltkor elmondtam, hogy ennél rövidebb határidőre egy sírkövessen vállalná a szövegnek a fölvésését, pláne olyan eszközökkel, amikkel ott Mózes küszködött kővel ütögetve a másik követ. Hát amíg ő ezen dolgozott, addig aranybólyút készítettek oda lent, mert mit csináltak volna ezek a gyerekes népek, emberek, nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel, és találjuk ki valami játékot, valami bálványt, hogy ő rá ruházhassuk a szabadságunknak ezt a gyerekes mitoszát, hát van, aki turulmadárért lelkesedik, és van ugyanígy, aki pedig arany borjúért, ezek nagyon hasonló élő lények és kategóriák. De aztán jön Mózes lefelé ezzel a két kőtáblával, és néhány lépés után hallja a tivornyának a hangját. A közelében lévő Józsuénak, először harcilármának tűnik ez, és mondja Mózes, hogy ez nem győzteseknek a viandalítasodítása, ez ez veszteseknek alá válja, akik valamit észrevétlenül veszítettek el, éppen talán nagy fogságokat és frissen szerzett szabadságokat. És akkor fogja ezt a kőtáblát és földhöz vágja. Egyes zsidó testvéreink azt mondják, hogy három ok miatt nem mehetett be az ígéret földjére. Ezek közül ez volt az egyik. A másik, amikor kémeket küldött megkémlelni az ígéret földet, miért küldte őket? Hát volt már föld is, nem volt más föld. Minek küldött akkor oda kémeket? Emberileg nagyon ügyes ravaszfogás volt, hogy a törzsek vezetőjét küldte el, mert azt hitte, hogy ezek biztos látva a csodálatos földet mellé fognak állni, és látták a csodálatos földet, de látták az ellenséget is, a nagy termetű katonákat, akikről azt mondták, aztán a beszámolóban, hogy olyanok voltunk az ő szemükben, mint a sárkák, puvarak lettünk volna, és a saját szemünkben is olyanok voltunk. Ez a legborzasztóbb dolog. És hiába magyarázza Káleb és Józsué, hogy de hát akkor is győzhetünk. Hát ha az Úr velünk van, akkor nem számít. Jöjj hozzájuk képes, sárkák, bogarak vagyunk-e? Az Úr mellettünk. Kicsoda ellen, de nem győz ezeknek a szava, és bizony Mózesnek ez az ötlete, ez valósult el. És hát a harmadik dolog pedig a kősziklából való vízfakasztás, ahol hát nem hitt Mózes, és Istennek ez a terve, ez az üzenete, hogy menjek ki a falnak, és a fal engedni fog, ha hittel lépsz, ez nem valósult meg, hanem emberileg érthető módon Mózes kikiabálta magából a dühét, ugyanúgy, ahogy most földhöz csapta a kőtáblát. De ő is csak ember. Ennek az egyik következménye az lett, hogy ezeket a fecniket, idéző elvetéve szintén be kellett pakolni a ládába, és innentől kezdve kétszeres terhet kellett a papoknak vinniük a vállukon, mert ugye szövetségládáját nem lehetett, nem szabad volt szekérre tenni, és a régiekhelyett műkőtáblákat kellett faragni, de a törmeléket is be kellett rakni a ládába, hogy hadd vigyék, hadd emlékezzenek arra, hogy nem így viszonyulunk az Úrnak a üzenetéhez, a szabadság igényéhez. Miért is kell a szívünkbe helyezni a törvények? Azt nem lehet földhöz csapni, például. De az is összetörik, a szívünk is. De ha ott van belül a szívünkbe, akkor történhet bármi. De később meg is történt, ez elveszett a lába a kőtáblákkal együtt, most se tudjuk hol van, mindig újabb és újabb mesés teóriák kapnak szájra, aztán nem találjuk Etiópiában, itt van, ott van, amort van, templom alatt valahol, fogalmunk nincs, hogy hol van, mert milyen jó lenne, ha eljönne a nap, ezt mondja az Úr, amikor nem kell bámulni, földhöz csapkodni, mellette kiállni, ellene kardot törni, és vitatkozni arról, hogy honnan nézzük, melyik irányból, mert ha innen nézzük, nekem van igazam. Ha onnan nézzük, akkor is nekem van igazam. És addig csűrjük, csavarjuk, amíg igazunk nem lesz, hanem amikor eljön az az állapot, hogy a lelki ismeretünkkel egy szintre kerül az Úr szava, a törvény, és ahogy a lelki ismeret megvesztegethetetlen, legfeljebb csak mi tudjuk belül, hogy ellenünk szavaz, ellenünk ágál a lelki ismeretünk, és más csinálunk. Kifele azt közvetítjük, hogy de hát ez az igazság, mert mindig az erőseké az igazság, belül pedig tudjuk, hogy ez nem így van. És ezért szeretné az Úr, hogyha nem papíron, összetörhető kőtáblán, flopin, nem tudom én hol lennének, nem a közönyben, azt csinálunk vele, amit akarunk, így vagy úgy firkáljuk át össze-vissza, hanem előnye annak, amikor Isten a törvényét a bensőnkbe helyezheti, ugyanúgy a József Attilának is az ő útját, az ő igazságát és a bensejéből vezérelte az Isten. Én azt gondolom, hogy ő erre az igére helyezett rá, bibliaolvasó ember volt ő, igen. Ide kellene eljutnunk, hogy megértsük, hogy a törvény nem olyan, de megkérdezzük majd erről is a szakembert, hogy eddig nem gondoltunk a dologról semmit, és jönnek agyafurt emberek, leírnak valamit, és akkor innentől kezdve szabad vagy nem szabad a dolog. Én úgy képzelem naivan, laikusként, hogy a törvény azt fogalmazza meg, ami a lelkiismeretünkben van. Amiről tudjuk, hogy ezt kellene tennünk, de így vagy úgy csűrjük a szavakat, és ha egyszer leírtuk, akkor muszáj tartani magunkat hozzá, de azt írtuk le, ami a szívünkben volt, és most ezt a kört akarja itt az ige bezárni, és azt mondani, hogy igen, leírtuk már, és nem tartottuk meg, de előre a nap, amikor nem kell leírni, mert nem akarjuk kiátszani többé a törvényt, mert nagy gondok leszünk, mert ugye nem csak azért nem megyünk át a piroson, mert ott áll a rendőr, vagy a GPS mondja, hogy rendőrségi ellenőrzés várható, akkor visszaveszünk a lábunkat a gázpedálba. Nem ezért fogjuk tenni, hanem mert belátjuk, hogy az a helyes. Egy helyütt arra hivatkozik a apostoli irodalom, hogy Cselekedetek könyvében mondja ezt, nem is apostol, hanem diakónus István, hogy ti a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és ezért nem tartottátok meg. Ez azt jelenti, hogy ki akar bújni, az azt mondja, hogy hát a láthatatlan Isten nem ír törvényt, valakin keresztül írja, és angyalokon keresztül adta, mert ő maga láthatatlan, amit látunk, az nem az Isten, hanem csak angyalok, és ezért nem teljesítették a törvényt, mert az ember leleményes abban, hogy kerülje ki az erkölcsi kötelezettségeit. Szóval ezt ígéri az Úr, hogy bensőnkbe írja. A szabad embert ez boldogsággal tölti el. A szolga kétségbe van esve. Emlékszem, amikor megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal 1989-ben, mi így csendes kis házi ünnepséget tartottunk, és teljesen megfökkentett, elképesztett az, amit egyes egyházi lapokban olvastam ilyen szövegeket, hogy na de hát akkor ki fogja nekünk megmondani, hogy miről mit gondolhatunk, meddig mehetünk el, kivel fogunk mi tárgyalni. És az ember azt kérdezi, hogy miről kell nekünk tárgyalni. Hát meg kell mondanunk, hogy a törvények alapján mi jár nekünk, és mi ehhez ragaszkodunk. Nem kell nekünk egy hivatal, amelyik majd értelmezi számunkra, hogy noha le van írva, hogy az állam nem avatkozhat be abba, hogy kit válaszolunk meg az egyház vezetőjévé, de mégis menjünk el, és tárgyaljunk meg, és engedjük meg, hogy megmondják, hogy kit nem választhatunk meg. Nem azt mondják, hogy kit igen, de azt, hogy kit nem, és ez más. Emlékszem ezekre a vitákra tulajdonképpen a mi egyházunk is hajtani miatt áll fejre, hogy meg kell engedni a hatalmasoknak. A szabad ember boldog, hogy nem kötik meg a kezét, hogy a törvény a szívébe van írva, és boldogan engedelmeskedik neki, mert tudja, hogy ez az élet, hogy Istennel együttműködni nem kényszer, hanem jó áldás, és hogy amikor a törvény esetleg az én szabadságomat korlátozza, ez csak azért teszi, hogy a másik szabadsága is érvényesülhessen. És a harmadik dolog. Ez a nem tanítja többé senki az ő barátját. Ez egy furcsa dolog, mert hát így ismerjük fel a bennünk lévő képességeket, és így hangolunk rá az igazságra is. Épp beszélgettünk az Isten tisztelet előtt, és László mondta, hogy a lánya most vizsgázik jogból, hiába van neki egy kiváló jogász édesapja, hát el kellett azért menni tanulni, és el kell vizsgázni. És ez így rendben van, hogy az egyik hozzáértő ember tanítja a másikat egyszerű mesterfogásokra is. Jézus tanítványai a mestert követték, éppen most áldozó csütörtök ünnepén minap beszéltünk arról a kijelentéséről, búcsú beszédeiből, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek el, nem jön el a Szentlélek. És ez azt jelenti, hogy ha én itt maradok, sose nőttök el. Mindig vagy a mester, vagy mit mond a mester? Tessék nektek megmondani, tessék nektek dönteni. És akkor is, hogyha az kockázatokkal jár, tessék odállni és vállalni ezt a kockázatot. Nem maradhat örökre ott a mester. Nem lehet örökké tanulni, és az igazság megismerésére és képviseletére elnehezni. Nem lehet az örök tanulás, az örök diák pozíció mögé menekülni, mert van ebben egyébként egy nagyon szép dolog, nagyon szép időszak, rengeteg görbeutat lehet közbe tenni, az a nagy-nagy élménye életünknek, fiatalságunknak, amikor azok vállalkozóan a felelősség, akik tanítanak, majd ők megoldják, mi meg legyünk ide-oda jó társasággal, csipegetünk a tudományból is, és nagy mellénnyel leszóljuk esetleg a tanárainkat is. Véget ér egyszer ez a pillanat, hogy ki tanítja az ő fele barátait. Itt még egy csavar az üzeneten az Úr, és azt mondja, hogy ha nem is következne be az, hogy szívünk szerint hangolódunk rá az ő akaratára, akkor egy olyan gesztust tesz, amit nagyon nehezen emésztünk meg és dolgozunk fel. Azt mondja, megbocsátom az ő bűneiket, vétkeikről meg nem feledkezem, megbocsátom, vétkeikről meg nem emlékezem, megbocsátom, és ezzel a megbocsátással, ezzel a megelőlegezett jóindulattal és kegyelemmel remélem elérni, hogy végre észhez térnek. Nagyon nagy kockázat ez. Nagyon nagy kockázat a megelőlegezett bizalom. Vajon más működik-e? Vajon a bosszú működik-e? Vajon lehet-e örökké haragudni, és lehet-e úgy szabaddá tenni bárkit is, hogy közben állatban, kontroll alatt van, és büntetés alatt van? Isten célja, hogy szabaddá tegyen, és ezt nem lehet állandó büntetéssel elérni. Ezért a törvénynek, ahogy Pál is mondja, célja az, hogy elvezessen. Annak belátásához is akár, hogy ellentétes erők vannak bennem, amelyek kívánják a törvényszegést, de mégis arra ébredek rá, hogy az Isten bennem való hite, irántam való bizalma az, ami megrendíthet, és elérheti azt, hogy követője leszek az ő értékének és az igazságának. Adja Isten, hogy ez a nap elérkezzen